korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítását hallják az oltári szentségről. Második rész.
Erdő Péter bíboros úrral beszélgetünk az oltári szentségről.
A szentségek sorában a keresztény beavatás szentségeivel kezdjük a bemutatást. Ezért volt szó a keresztségről és a bérmálásról. Így jutottunk el az oltári szentséghez. De tudjuk azt, hogy a felnőtt keresztelendők ma is egyetlen szertartás keretében lesznek a keresztelés után bérmálkozók, majd első áldozók is. Így volt ez az Úregyházban is egyébként. Nagyon fontosak azok az emlékek, amelyek arról szólnak, hogy hogyan kell kezelni az átváltoztatott kenyeret és bort. Mert ebből is látszik a tisztelet. Eljutottunk a harmadik nagy elemhöz, ugye az áldozat és a lakoma után a szent jelenléthöz. Tehát például azt látjuk, hogy akik akadályozva voltak abban, hogy részt vegyenek a szent lakomában, betegek voltak, vagy akár fogságban voltak, azoknak a számára a diákonusok vittek az átváltoztatott színekből. Ezt például megint csak Justinosnál látjuk az első apológia 67-5-ben. Ez azt jelenti, hogy hittek abban, hogy a kenyér és bor átváltoztatása az tartós változást eredményez, tehát még a szentmise vége után is megmarad. Egyébként azt, hogy nem csak a betegeknek, hanem a foglyoknak is lehetett vinni, némelyiknek, ezt sokféle más forrásból is érzékeljük. Mert ugye a római jog ebben a korban, hát az elítéltekről ugyan eléggé mostohán rendelkezik, de például újra még újra előkerül, hogy hát alapvetően nem adnak nekik enni, hanem hát azt a hozzátartozóik vihetnek be nekik, és hát csak akinek semmit sem hoznak, annak kell valami minimálisat adni ugye a kincstár terhére. Na most ugyanolyan állapotokat kell elképzelni, mint némelyik indiai börtönben, hogy azért ők tartják a kapcsolatot a kintiekkel, akik lényegében gondoskodnak róluk. És ennek a keretében lehetett adott esetben annak is módja, hogy eukarisztiát vigyenek be a számukra. Mint ahogy maradtak, vagy emlékek mondjuk Tertullianusnál, meg másutt arról, hogy levelezési kapcsolatba állhattak a fogvatartottak. De hát magának Szent Pálnak is, ugye a római útja közben. Hát úgy tudjuk, hogy ő azért onnan még talán írni is tudott, miközben kísérik a katonák, és hát kalandos úton eljut a római bíróság elé. Na most... Antiochiai Szent Ignácnak a levelei is egy hasonló helyzetből íródnak. Tehát őt kísérik már végül is majd a kivégzésre Rómába, Antiochiába, Szíriából, és a hosszú útja során ő még leveleket írhat az egyházi közösségeknek. Tehát egy ilyenfajta helyzetben vagyunk akkor is, mikor az eukarisztia küldéséről beszélünk. Na most megjegyzendő, hogy a szentmiséhez már ekkor, Justinus korában a második század közepén szervesen hozzátartozott az adakozás is. Özvegyek, árvák, betegek, szükséget szenvedők, bebörtönzöttek, átutazók és más rászorulók javára. Tehát erre mondhatjuk azt, hogy a szentmisében a persejezés épp olyan régi, mint maga a szentmise, hát felajánlás ez is. Nyilván az adományainkkal is próbáljuk kifejezni azt, hogy az áldozatnak valamiképpen az áldozat bemutatásnak a részesei akarunk lenni, mi is meghozzuk a magunk áldozatát. Na most a szentmisét általában vasárnap tartották, eleinte az eukarisztikus lakoma este történt, mint ahogy az utolsó vacsora is este volt. Később azonban hamarosan az áttevődött reggelre. Ennek többek között az volt az oka, hogy szent szakaszokat is, tehát szentírási szövegeket is olvastak fel, és a nem független emberek, tehát például rabszolgák, dolgozó emberek, napközben nem voltak akármikor szabadok, ellenben a munka megkezdése előtt össze tudtak jönni hajnalban. Erről is van emlékünk, hogy kora hajnalban tartottak összejövetelt. Na most minden esetre a vasárnapi időpontot kifejezetten mindig is azzal indokolták, hogy akkor támadt fel Krisztus, akkor jelent meg a tanítványoknak. Később aztán megjelent a nagybőjt idején az előszenteltek liturgiája. Ez igen régi dolog, a latin egyházban is nyomát találjuk, amikor szent áldozáshoz járultak ugyan, de szentmisét nem végeztek. Tehát ez megint a tartós jelenlétnek az egyik történelmi bizonyítéka, ebbe vetett hitnek a bizonyítéka. Ugye, keleti egyházban ma is a nagybőtnek fámos napján tartanak ilyet, amikor imádkoznak, énekelnek, és a korábbi napokon végzett szent liturgiában átváltoztatott kenyérkockákat, azaz Krisztus testét immár veszik magukhoz. Most a mi latin ritusunkban egy ilyen nap maradt, de azért egy maradt, ez nagypéntek, amikor áldoztatás van, de misét nem tartunk. Tehát szükségképpen egy előbb átváltoztatott, más alkalommal átváltoztatott oltári szentséget veszünk magunkhoz. Na most az imádás és a tisztelet nagyon sokféle szövegből kitűnik, abból is, hogy hogyan kell őrizni akkor a féletet, eukarisztiát. Tehát erre nézve megint a tradíció apostolikának egy helyét idézhetném, amelyik azzal foglalkozik, hogy óvni kell az eukarisztiát, hogy nehogy leessen földre. Ezt mondja 37. pontjában a tradíció apostolikának. Mindnyájan ügyeljenek arra, hogy sem hitetlen, sem egér vagy más állat ne egyék az eukarisztiából, és ne is essen le, vagy kallódjon el belőle semmi. Krisztus testét ugyanis a hívőknek kell magukhoz venniük, és nem szabad lebecsülni. A következő, 38-as pont pedig azt mondja, az áldáskor a kejhet úgy kaptad Isten nevében, mint Krisztus vérének antitípuszát, hát szimbólum, de annál több. Ezért ne önts ki belőle semmit, hogy egy idegen lélek felnyalja, mintha te lebecsülnéd. Te leszel a felelős a vérért, mert lebecsülted azt az árat, amit adtak érte. Hát a test és vér, Krisztus teste és vér, amely jelen van továbbra is a szent színekben, ez erősen él a hívőknek a tudatában. Ezt, hogy valamiféle tisztátalan lélek fölnyalja, ez megér egy szót, mert ez a pogány libációra való utalás, ahol a bárványisteneknek például a kehelyből egy kis kilocsantott borral fejezték ki a tiszteletüket. Tehát azt mondja, hogy ha nem vigyázunk a kehelyre, akkor ezzel kvázi Krisztus vérét másnak szolgáltatjuk ki, vagy másnak ajánljuk föl, elidegenítjük a valóságos rendeltetésétől, és ez nagy súlyos dolog ezek szerint. Tehát ilyenfajta tisztelet veszi körül a szent színeket, még mielőtt arról beszélnénk, hogy milyen legyen a tabernákulum, milyen módon őrizzék. Tehát aztán ezek a alapvető meggyőződések, ezek maguk után vonják a tárgyi kultúrának is az alakulását. Tehát például a ókor végétől előfordul olyan, hogy fémből készített galamb alakján van, a láncon az oltár fölé függesztik fel az eukarisztiát, a galambok vagy ajtaja kinyitják, oda teszik el. Vagy más, például fémből egy ilyen várkastélyszerűen vagy toronyformában kialakított tartóba teszik például. Aztán még később látjuk azt mondjuk a középkorban már, hogy a falba mélyeztet külön fülkébe, amit ajtóval zárnak el, például a szentélyből nyílnak ezek oldalt, ennek a régi magyarországi templomokban is látjuk nyomát. De lassanként megjelenik az oltáron levő tabernákulum is, először ezeket a fémtartókat állítják az oltárra és hagyják ott, vagy őrzik ott, később aztán szilárdan oda is építik. Na most, és az úrmutatók mikortól? Hát ugye ez a késői középkortól terjed el, de Huizinga a Középkor Alkonya című könyvében elmeséli ennek a történetét, hogy a középkor végén Krisztus nevének a tisztelete elterjedt, és egy szépen festett táblára fölírták az IHS monogramot, ugye Jézus nevének a kezdőbetűit, és szokásba jött, hogy azzal adjanak áldást a népre. Hát Jézus nevében kérjük az áldást, és ezt ilyen látványosan oldották meg. Majd pedig az eukarisztiát helyezték ehhez hasonló tartóba, és kitették imádásra, illetve adtak vele áldást. A legrégebbi monstranciáink egyébként azok gótikusak, üvegezve vannak, mégpedig eleinte henger alakú üveg, mert a késő középkorban az ereketartóknak ez volt a formája. Tehát egy létező tárgytípust fejlesztettek tovább azért, hogy látványosan is tiszteletre kitegyék az eukarisztiát. Tehát ebből is látszik, hogy nem volt az olyan magától értetődő vagy gyors folyamat, hogy nyilvános tiszteletre, a szemlélésre is kitegyék, bár tisztelték, bár imádták, bár őrizték, de a szemléletességnek ez a nagy igénye, ez a késő középkorban jelentkezik. Nyilván, amikor a reformátorokkal viták robbannak ki arról, hogy ténylegesen jelen van-e Krisztus az eukarisztiában. arról még nem is beszélek, hogy hogyan van jelen, de csak a vétel pillanatában-e esetleg, vagy pedig tartósan utána is, akkor még inkább aktuálissá vált az, hogy hát a szentségimádásnak a szokását katolikus helyen igenis legitim módon lehet gyakorolni, ez nem bábányimádás, hanem az egyetlen igaz Isten iránti tiszteletünket fejezzük ki vele, igaz, hogy látványos módon, de hát mi emberek mások ilyenek vagyunk, hogy vizualitás is fontos a számunkra. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban azért a II. Vatikáni zsinatnak a útmutatásait is emlékezetbe kell idéznünk, mert a zsinat egy bizonyos mértéktartást javasolt, nevezetesen. Egy templomban csak egy tabernákulum legyen. Ugye régebben látjuk azt, hogy nagyobb templomainkban a mellékoltárokon is vannak tabernákulumok. Magában ez helyes dolog, de mindegyikben őrizték is az oltári szentséget. Ez már egy kicsit szétszórtá teszi a tiszteletet és a figyelmet is. Tehát ma az az előírás, hogy egy templomban látható helyen egy tabernákulumban őrizzék. A másik dolog, hogy szentmise alatt szentség kitétel ne legyen. Tehát ugye régen szentséges miséket tartottak, ami azt jelentette, hogy az Úr mutatót, a monstranciát kitették az oltár fölé, de ott megvan, legtöbb helyen még ki van képezve ennek a helye, és úgy kezdték el a szentmisét. Tehát ma azt mondjuk, hogy hát azért ezt ne tegyük, mert a szentmisében megtörténik az átváltoztatás, most akkor ez egy kicsit képzavart is előidézhet. Tehát jelenleg az az útmutatás, hogy szentséges misét, mint olyat ne tartsunk. A hangsúly tehát újra inkább az ünneplésre került, az áldozatra és a lakomára. Ugyanakkor a mai embernek az érzékenysége az megint az imádás irányába mutat. Ez nagyon érdekes. Ugye fiatal koromban azt hittem, hogy hát ez egy szép régi forma, hogy a szentségkitétel meg a szentségimádás, de hát nyilván ez már kevésbé van a központban. Ehelyett most azt tapasztalom, tehát már több mint 10 éve van ennek, talán már 20 éve is, hogy a fiatalok egyre jobban érdeklődnek, egyre szívesebben jönnek el szentségimádásra. Tehát itt most Magyarországon is újra látjuk. Tehát egy énekkel, vagy valamilyen zenével, egy rávezető elmélkedéssel, imádsággal, de aztán hosszasan és csöndben imádkoznak az oltári szentség előtt. Na most ez nagyon helyes, ha van egy ilyen elemi igény, hogy a Krisztussal való kapcsolatot ilyen formában keresik, ez egy értékes és nagyon szép dolog, de sose felejtsük el, hogy ez nem zen meditáció, tehát nem arról van szó, hogy elűzzük a lelkünkből az összes gondolatot, az összes érzést, és átadjuk magunkat egyfajta ürességnek, ez nem a keresztény szemlélet, hanem hát akkor is azért imádkozunk, hogy Krisztus töltsön be minket, és az ő jelenléte irányítsa a mi tetteinket és az életünket, akkor is, ha majd kimegyünk az életbe a templomon kívülre.
Tehát akkor, ha jól értettem, az oltári szentség lényege és az áldozásnak a lényege az, hogy találkozzunk Istennel Krisztus személyén keresztül.
Természetesen.
Tehát ez a találkozása.
Egy nagyon sajátos találkozás nekünk, a testből és lélekből álló embernek az egésze találkozik ilyenkor, mert ő így akarta.
Igen.
Mert ő annyira megtestesült, annyira közel akart jönni hozzánk, hogy a táplálékunká is akart válni.
Igen, és az áldozat, ami ugye az oltári szentségnek egy fontos eleme, az visszanyúlik az Ószövetségre is, tehát ott abban gyökerezik, ugye?
Tehát az áldozatok, mint olyan, igen, természetesen az Ószövetségben jelen vannak, és Jézus személyesen úgy gondolja, hogy a húsvéti bárány áldozat, amely valamikor a népnek a engedelmességét és könyörgését fejezte ki Isten felé, ő most bűnér való áldozatként önmagát ajánlja fel az atyának a teljes engedelmesség jegyében, és ezt akarja, mint áldozatot is, itt hagyni örökségül köztünk a teljes erejével és kisugárzásával. Nem azért, hogy új áldozatokat mutassunk be, ami különbözne ettől, hanem hogy a kegyelmi hatása jelen valóvá váljon.
Igen, és hát akkor ezek szerint nagy hiba lenne az Ószövetséget, hogy mondjam, hanyagolni, vagy kiiktatni a testamentumból, mert hát azért ezek nagyon szervesen összefüggenek a leírtak.
Olyan mértékben összefüggenek, hogy Jézus Krisztus küldetésének másképp nincs is értelme. Tehát ő a Messiás.
Igen.
Ő a Krisztus. Vagyis az a fölkent, akit az Úr megígért a választott népnek és az emberiségnek, akit vártak, akinek a küldetése és a szerepe már a ószövetségi proféciákból érzékelhető. Tehát itt egy megmondhatatlan szerves egységről van szó.
Igen.
Nem megszüntetni jött a törvényt, hanem beteljesíteni.
Igen, hát vannak aztán itt problematikus dolgok, mert ugye nagyon sokan fölvetik, hogy hát elváltak, miért nem járulhatnak szent áldozáshoz, és nem értik tulajdonképpen. Van olyan is, aki úgy gondolja, hogy ez büntetés. Most nem tudom, ez hogy van.
Hát először is az elváltak természetesen járulhatnak szent áldozáshoz. Azok nem járulhatnak, akik olyan viszonyban élnek együtt, ami nem házasság. Tehát attól még, hogy valaki elvált, hogyha egyébként nem létesített élettársi viszonyt, vagy nem kötött érvénytelen házasságot, az természetesen járulhat szent áldozáshoz. Aki viszont ilyen állapotban él, hát annak nehéz lehet a helyzete, főleg akkor, hogyha ezen úgy érzi, hogy az emberi erői kevesek, hogy változtasson, minden esetre törekedni kell rá, és arra, hogy a házasság fölbonthatatlanságát, ami egyértelmű, világos tanítása magának, Jézus Krisztusnak, hogy ezt valamiképpen helyreállítsa az életében. Hogyha nem tudja a régi együttélést helyreállítani, hát akkor egy nagyon nehéz helyzetbe került, de ebben a hűségben mindenképpen ott van az, hogy a házasság az Krisztus és az egyház kapcsolatának a szakramentális megjelenítése, az pedig megmondhatatlan.
Tehát ez egy bűnös állapot, ami alól ugyebár nem lehet felmentést adni, úgyhogy tulajdonképpen ez nem is lehet vita tárgya, akármennyire is sokat beszélnek róla.
Hát nem nagyon lehet. Ugye a Ferenc pápa is mindig hangsúlyozza azt, hogy a házasság felbonthatatlanságát az egyház töretlenül vallja továbbra is, természetesen.
Igen, ez nagyon, nagyon érdekes dolog, mert hát keresztények között is vannak sokan, akik kvázi hát szeretnék, hogyha ez változna.
Szeretnék, az talán van, de például a mi országainkban, itt Közép-Kelet-Európában ez nem egy tömegigény. Amikor a szinodus előtt a körkérdést megcsináltuk, hogy mit kívánnak az újra házasodott elváltak az egyháztól, akkor bizony a legtöbb egyházmegyékből az a válasz, hogy nem kérnek azok semmit. Tehát ez a nagy igazság. Az ember gyakran sokkal hamarabb eltávolodik a hitélettől, vagy bele se kapcsolódik igazán, hiába kapta meg valamikor a keresztséget, és így alakul az élete. Tehát olyan, aki ebben nagyon nagy igényt vagy problémát érez, az kevés van, és foglalkozunk most is közösségekkel, újraházasodott elváltakkal. Tehát a legtöbben teljes mértékben megértik azt, hogy mi az ő helyzetük, imádkozunk, mielőtt együtt az egyházi közösség életében részt vesznek. Természetesen a szentgyónás és a szentáldozás az akkor lehetséges, hogy eljutnak a döntésnek arra a fokára, ami ehhez szükséges. Azonban házasságoknak, az úgynevezett első házasságoknak azért egy nem kis része az lehet, hogy érvénytelen. Ez egy komoly dolog, és az egyházi bíráskodás nem véletlenül foglalkozik ezzel. Előfordulhat olyan, hogy külső fórumon valaki ezt az érvénytelenséget nem is tudja bizonyítani. De hát a valóság Isten színe előtt van, ő tudja, hogy ténylegesen létrejött az a felbonthatatlan kötelék. Nyilván ennek vannak objektív kritériumai azért, de hát ebből a célból bátorítja Ferenc pápa is, akár az Amoris Laetitiában, akár másutt, az egyházmegyéket, hogy próbálják a hívek számára megnyitni azt a lehetőséget, hogy elmondják az első házasságuknak a problémáit, hogy hogy ment tönkre ott az együttélés. Lelkipásztori módon hallgassák meg őket, de olyanok, akik értenek az egyházi okhoz is, hogy ebben a történetben vannak-e olyan elemek, amik arra mutatnak, hogy a házasság érvénytelen volt. Tehát ami alapján lehet kérni az egyházi eljárást. És nagyon sokszor van ilyen. Tehát mi is egyházmegyei körlevélben kiadtuk, hogy kik azok a papok, akikhoz fordulni lehet ebben az ügyben. Ez a fajta tanácsadás, ez teljesen ingyenes, ez nem a bíróság munkája, nem az ügyvédi munka, az más. Ennek alapján meg lehet azt állapítani egy komoly beszélgetés alapján, hogy volt-e ilyen tényező, vagy nem, és sokszor lehet is bizonyítani. Tehát ebben az összefüggésben ma az egyházi perjog meglehetősen rugalmas. Tehát vannak olyan tények, amelyeket akár egy személy is bizonyítani tud, főleg a színlelések. Tehát amikor a házasságkötő feleknek valamelyike mondjuk föntartja magának a jogot arra, hogy ha ez a házasság nem sikerül, akkor majd elválik és köt egy újabbat. Hát aki ilyen gondolattal, ilyen szándékkal köt házasságot, az érvénytelen. Ezt ő lehet, hogy nem is tudja. Tehát nyilván nem házasságjogi, meg teológiai katekizmus után fog jelentkezni az esküvőre. Meg ugye a mai emberek sokszor a világba körülnéznek, és azt látják, hogy mi a szokás, mi a gyakori. És hát bizony az ilyenfajta válasz az gyakori. Tehát a közfelfogás által befolyásolt ilyenfajta bizonytalan vagy jogfenntartó döntés, az sajnos gyakran előfordul. És ezeket, ha maga az illető is rájön, és ő elismeri, hogy ő így kötötte a házasságot, hát akkor ki lehet mondani az érvénytelenséget. De természetesen ez nem formalitás. Tehát Itt valóban az illetővel való lelkipásztori beszélgetésen van a hangsúly, mert neki is el kell jutni arra a meggyőződésre, hogy mi itt a probléma. Istent nem lehet becsapni. Tehát nem arról, hogy írjunk alá egy vallomást, és akkor annak alapján majd megy az adminisztráció a maga útján, hanem gondoljunk vissza, mérlegeljük Isten színe előtt az egész helyzetet, vegyük észre, hogy milyen elemek, vagy milyen buktatók lehettek abban annak idején, és ennek alapján próbáljunk meg utat keresni.
Igen. Az oltári szentséggel kapcsolatban szerintem jelentős a különbség a protestáns és a katolikus.
Hát sőt, a különböző protestáns irányzatok között is jelentős a különbség.
Ja, még között is.
Természetesen. Ugyanakkor azért a protestáns világban is végeznek eukarisztiát, sőt, az nem érvényes szentmise természetesen a mi felfogásunk szerint, de sákramentumnak, vagyis szentségnek nevezik. Igen. Az úrvacsorát is, nem csak a keresztséget.
Igen, tehát azért ez mégiscsak valami közöset jelent.
Hát nyilván a keresztények között. Megemlékezés szintjén, vagy a igen. Krisztus utolsó vacsorájának a tisztelete szintjén van azért kapcsolat.
Én még azt kérdezném Bíboros úrtól, hogy mi lehet az akadálya, hogy valaki szent áldozáshoz járuljon?
Alapvető kérdés az, hogy a megszentelő kegyelem állapotában legyünk. A megszentelő kegyelem állapota az fizikai eszközökkel nem tapasztalható, érzékszerveinkkel nem tapasztalható, mint maga a kegyelem sem. Legfeljebb a hatásai. Ellenben azt tudjuk, hogy ha súlyos bűnt követünk el, tehát tudjuk azt, hogy a keresztség az minden addigi bűnünket eltörli. Tehát magyarul a frissen keresztelt ember az a megszentelő kegyelem állapotában van. Na most, hogyha később halálos bűnt követ el, akkor ezt az állapotot vissza lehet állítani tökéletes bánattal, vagy nem tökéletes bánattal ugyan, de bánat nélkül nem, hanem bánat valódi bánattal és szentgyónás útján. Tehát az egyház szolgálat által Krisztus adta az apostoloknak a bűnbocsátó hatalmat, ezzel él az egyház, amikor a bűnösöket feloldozza. Na most, igen, de mikor tökéletes a bánatunk? Hát tökéletes akkor, hogyha Isten iránti szeretetből bánjuk, teljes elhatározással, hogy soha többet nem követjük. Nehéz azt mondani, az ember saját magáról se tudja, hogy most ez a bánatom, ez tényleg tökéletes-e, vagy nem egészen tökéletes. Tehát nem lehetünk benne biztosak. Ha ellenben egy jó szentgyónást elvégzünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy Isten megbocsátotta a bűnünket, és mehetünk békével, ahogy a gyónásnak a záró formulájában ma mondani szokás. Tehát ezért a biztonság miatt is fontos a gyónás, de fontos azért is, mert az emberi bűn az a egyház közösségének a tanúságtételét is csökkenti, tehát akár látható, akár láthatatlan módon, úgyhogy az egyházzal való kiengesztelődésnek a mozzanata is benne van a szentgyónásban. Azon kívül vannak olyan események, olyan cselekmények, amelyek külső fórumon az egyház nyilvánossága előtt zajlanak, és ilyenkor az egyház azt kéri, hogy a bűnbánat szentsége által szabaduljunk meg a súlyos bűneinktől. Így van ez a szentáldozás esetében is. Ugye ez nem egy puszta lelki cselekmény, ez egy nyilvános közösségi aktus. Mindenki látja, hogy XY oda megy áldozni, ugye? Na most ezért tehát fontos, hogy aki oda megy, az a szentgyónás révén tisztulja meg a bűneitől. Ez viszont, ez az utóbbi rész, ez egyházi előírás. Tehát ez már nem a dolog természetéből következik. A másik fontos körülmény azért az, hogy ugye mi ma egy nagyvárosi helyzetben nem ismerjük egymást annyira. Tehát nagyon sok hely van, ahol valakit nem ismernek, nyilván nem lehet mindenkiről pontosan tudni, milyen állapotban él. Tehát itt a belső meggyőződés a fontos, hogy az ember tényleg Isten előtt mérlegelje a helyzetét, ha kell beszélje meg, gyóntatóval, és úgy járuljon szentáldozáshoz. Mert biztosan, hogy aki felületesen akarja venni a szentséget, hát azt megteheti, mert lesz, ahol nem ismerik. Viszont Isten mindenütt ismeri. Tehát ez egy komoly dolog, amit szerintem ennek megfelelő komolysággal és szeretettel kell kezelni.
És hogyha mégis egy ilyen állapotban járulunk a szent...
Természetesen szentségtörő áldozás is lehetséges. Szentségtörő módon lehet fölvenni más szentségeket is, például a bérmálást vagy a házasság szentségét. Ha nincs az ember a kegyelem állapotában, akkor ott azt sem szabad fölvennie, de persze érvényes. Csak az ember bűnt követel azáltal, hogy nem tiszta lélekkel veszi fel. Ezért is fontos olyankor is, tehát bérmálás, házasságkötés előtt a jó szentgyónás, a jó előkészület.
Köszönjük szépen! Erdő Péter bíboros úrral beszélgettünk az oltári szentségről.
Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom budapesti érsek tanításának második részét hallották az oltári szentségről.